akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai, mert nem a szolgasság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteltünk kezdetén fennállva énekeljük az első Zsoltár első versét. Feltámadott Krisztusunk, mielőtt átment a mennyei dicsőségbe, ezekkel a szavakkal hatalmazta fel tanítványait az evangélium hirdetésére és a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. 329. dicséretünk második versét énekeljük. Mózes 5. könyve 6. részéből olvasom az 5., 6. és 7. verset. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. Foglaljon helyet a gyülekezet. A mai Isten tisztelten két kis fiú gyermeket fogunk megkeresztelni itt a gyülekezetünk közösségében. A keresztelő alkalma mindig nagyon nagy öröm a gyülekezet számára is, természetesen a családok számára, hiszen hálát adunk ezeknek a gyermekeknek az életért itt az Isten házában, megköszönjük őket, és kérjük Isten áldását az ő életükre, hogy valóban úgy nőjenek fel, hogy ahogyan most az ő szeretteik örömére, vannak, ez így is maradjon, és tényleg Isten és emberek előtt való kedvességben növekedhessenek. A keresztelő ugyanakkor elsősorban arról beszél, amiről az egész Szentírás is, Isten szeretetéről. Arról, hogy Isten számára milyen fontosak ezek a gyermekek, ahogyan énekeltük, hogy amikor még meg sem születtek, elküldte Isten az ő fiát Jézust, aki megszületett érettünk, azért, hogy reménységet, örömöt, életet ajándékozzon a számunkra. A felolvasott igénk, ami a Szentírásnak nagyon ismert és nagyon fontos ige szakasza, Mózes 5. könyvében elsősorban arra hívja fel a figyelmünket, ami a legfontosabb minden család számára, és ami a legfontosabb lehet majd a gyermekek számára is, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Keresztelésben az az alap, hogy Isten szereti a gyermekeket, Isten szeret titeket, és a válasz, amit adhatunk Isten szeretetére, az a szeretetnek a válasza, hogy mi is teljes szívünkből szeretjük őt. És az nagyon fontos, hogy ez elsősorban a felnőttekhez szóló parancs és útmutatás, hogy szeressétek az Istent, és ezt a mintát, hogy ti szeretitek az Istent, ezt adjátok tovább a gyermeketeknek is. Nagyon fontos, hogy közben ott van, hogy három fontos üzenet ennek az igének, szeretni Istent, szívünkben őrizni az Isten igéjét, és elmondani a gyermekeinknek Isten szeretetét. És ebben az nagyon fontos, hogy ha mi szeretjük Istent, akkor tényleg a szívünkben megőrzött ige az, hogy naponként olvassuk a Bibliát, hogy itt vagyunk a gyülekezet közösségében, hogy imádkozunk ezekért a gyermekekért. Ez igazából pont abban segít, hogy amit a szívembe rejtek, azt adom tovább a gyermekeimnek, ami igazán fontos. Ugye, akkor, amikor megszületik egy gyermek, mindent megteszünk, hogy megadjuk neki, amire szüksége van az élethez, a lehető legjobbat szeretnénk neki adni, és azt kívánjuk, hogy mindig a legjobban legyen része. Ugye, azt szeretném most a szívetekre helyezni ebből az igéből, hogy a legjobb az, amit adhattok neki, hogyha ti magatok szeretitek az Istent, és Isten szeretetéről beszéltek a gyermekeiteknek. Hogyha az életetekkel, a szavaitokkal bizonyságot tesztek az Isten szeretetéről, ez nagyon fontos, hogy ezt meg tudjátok adni, hiszen fontos a ruházkodás, fontos az étel, fontosak a játékok, fontos, hogy milyen intézményben tanul vagy növekszik a gyermek, ez mind nagyon fontos, de a legfontosabb, hogy ő maga találkozzon majd az Isten szeretetével, hogy megismerje, és ő is válaszolhasson erre a szeretetre. Arra szeretnélek bátorítani titeket, hogy valóban ez az ige legyen a szívetekben. Ott van a szívetekben a gyermeketek, ott van egymás számára a férj és a feleség, ott vannak a szeretteitek, de azt kívánom, hogy Isten legyen ott a szívetekben az ő igéje, és ezt tudjátok a gyermeknek is átadni, hiszen a legfontosabb az életben, hogy az Istennel való élő kapcsolat számára is valóság legyen majd. És erre már kisgyermekkorban lehetőség van, hiszen nagyon fogékonyak már kiskorban arra, hogy imádkozzanak, hogy a bibliai történeteket olvassátok neki, hogy beszéljetek az Isten csodáiról. Ez nagyon érdekli, főleg a 1-2 év múlva már az 5-6 éves gyermekek nagyon nyitottak erre, ebben szeretnélek bátorítani titeket, hogy valóban a gyermek is eljusson majd a konfirmáció alkalmával is oda, hogy ő is igent mondhat az Isten szeretetére. Ebben álljon és erősítsen meg mindannyiótokat a mindenható Isten. Amen. Válaszoljunk most majd Isten igéjére, kérem azt, hogy a szülők, keresztszülők álljanak ide az úrasztalához, a gyülekezet pedig álljon fel. Kedves szülők, keresztszülők, kedves családok, kérem, hogy itt Isten és a gyülekezet színe előtt együtt a gyülekezettel valljátok meg a ti hiteteket, mondjuk el együtt a keresztjének egyetemes hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre együtt felhangon majd. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Hozzátok fordulok most, Isten népe, református gyülekezet, ígéritek el, hogy a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és minden lehetőséget megadtok, segítséget a szülőknek, hogy őt hitben nevelhessék. Felejétek, ígérjük. Imádkozzunk ezekért a gyermekekért. Mennyei édesatyánk, hálát adunk ezekért a gyermekekért, köszönjük mindazt az örömöt és az áldást, amit rajtuk keresztül ajándékoztál az ő szeretteiknek. Kérünk azért, hogy te, aki annyira szereted őket, és akinek annyira értékes és drága ezeknek a gyermekeknek az élete, hogy te áld meg őket most a keresztelő alkalmával, te add, hogy felnövekedhessenek a te dicsőségedre, embertársaik javára, szeretetére, és az ő családjuk örömére. Köszönjük, hogy épségben megtartottad őket, köszönjük, hogy az ő családjukban fontos a te ígéd és a te szereteted. Kérünk, hogy te áld meg őket, te áld meg az ő szüleiket, keresztszüleiket, nagyszüleiket, rokonaikat, és add, hogy valóban a te szeretetedről szólhasson az ő életük Jézus Krisztusért. Amen. Jó, akkor a gyermek neve. Botond, ugye? Botond, jó. Botond, megkeresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe. Amen. Kegyelmes Isten cselekedje meg, hogy ezek a gyermekek növekedjenek testben, lélekben, hitben, szeretetben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Szeretteim, ti pedig erősödjetek meg abban a reménységben, hogy tiétek Isten ígéretei és gyermeketeké, akit tanítványának hívott el, ami Urunk Istenünk. Amen. Most kérem a családokat, hogy forduljanak a gyülekezet felé, és fogadják a gyülekezet áldó énekét a 134. Zsoltárból. Foglaljanak helyet a kedves családok és a gyülekezet is, és énekeljük a 463. dicséretünknek mind a 4 versét énekeljük. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése is jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Testvéreim, hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amint az megírva található Márk evangéliumában, a 3. fejezetben, a 22. verstől a 30. versig terjedő igeszakaszban.
Az írástudók pedig, akik Jeruzsálemből jöttek vala le, azt mondták, hogy Belzebub van vele, és az ördög fejedelme által űzi ki az ördögöket. Ő pedig magához híván azokat, példázatokban mondanékik, sátán miként tud sátánt kiűzni. És ha egy ország önmagában meghasonlik, meg nem maradhat az az ország. És ha egy ház önmagában meghasonlik, meg nem maradhat az a ház. És ha a sátán önmaga ellen támadt és meghasonlott, nem maradhat meg, hanem vége van. Nem rabolhatja el senki az erősnek kincseit, bemenvén annak házába, hanem ha elébb az erőset megkötözi, és azután rabolja ki annak házát. Bizony, mondom néktek, hogy minden bűn megbocsátatik az emberek fiainak, még a káromlások is mind, amelyekkel káromlanak. De aki a Szentlélek ellen szól káromlást, nem nyer bocsánatot soha, hanem örök kárhozatra méltó. Mivel, hogy ezt mondják vala, tisztátalan lélek van benne.
Isten áldása legyen az ő igének hallgatásán, szívünk befogadásán és megtartásán. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy itt állhatunk a te szent templomodban. Köszönjük, hogy énekelhettünk neked, hogy imádkozhatunk hozzád. Köszönjük neked a te szent jelenlétedet, ami megvidámít minket, reménységet, örömet ad a mi számunkra. Megvalljuk, hogy nagyon nagy szükségünk van arra, hogy szólj hozzánk, hogy taníts minket. Hiszen annyi mindent hallunk egész héten át, ami elkeserít, ami reménytelenné, csalódottá tesz bennünket, vagy csak pusztán közönyössé a világ dolgai miatt. És olyan jó itt a te házadban kiönteni előtted a szívünket, és kinyitni előtted a mi szívünket, hogy tölts be minket a te szent lelked ajándékával, áldj meg minket, vezess, tanácsolj, mutass utat, adj erőt, hogy örömmel tudjunk téged dicsérni, örömmel tudjunk a te dicsőségedre élni és téged követni. Kérünk azért, hogy ezen a mai Isten tisztelten is védjél a mi szívünkből mindent, ami gátolhatná azt, hogy a te igédre figyeljünk. Segíts, hogy a mi gondolataink rád irányuljanak, és kérünk, hogy te bocsásd meg a mi kételkedéseinket, a mi hitetlenségünket, és add, hogy most reménységgel, nyitott szívvel tudjuk a te ígédet hallgatni. Áldj meg minket, a te szent lelkeddel Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Foglaljunk helyet a gyülekezet, és kérem a gyermekeket, jöjjenek ide az úrasztalához. Szépen fogjátok meg egymás kezét, gyere Abigail bátran, gyere te is sejbe a körbe. Fogjátok meg egymás kezét, nagyon jó. Mindenki. Jó. Áldás békesség.
Áldás békesség.
Azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy előfordult-e már valakivel ez a nagyon-nagyon rossz érzés, hogy valaki rosszat mondott rólatok, hogy csúfolt, vagy nem túl kedvesen szólt, vagy olyat mondott rátok, ami egyáltalán nem is igaz rátok. Valakivel előfordult ez? Igen, a legnagyobbak, legbölcsebbek közül megszólalt Emese, és mondta, hogy legtöbbünkkel biztosan előfordul, de hát erről még beszélni se szívesen beszélünk, mert úgy tud fájni a szívünk, ha valaki bántót mond, vagy csúfol, vagy olyat mond, ami nem esik jól, tessék. Nagyon sokszor volt, és ez nagyon rossz volt, ugye? Még sírtál is esetleg miatta? Azt azért nem hete egy nagy fiú vagy, igen. Hát előfordul, lehet, hogy a lányoknál ez is előfordult, hogy sírtak, de ilyen előfordul, mert sajnos kisgyermekekkel is, hogy valaki csúfol, csúnyát mond, olyat mond, ami nem igaz. Ez nagyon-nagyon rosszul esik nekünk. Hiszen néha ezek olyanok, mintha megütne, vagy megrúgna. A szavainkkal is tudunk egymásnak ilyen fájdalmat okozni. És azért szeretném ezt mondani ma nektek, mai üzenetként, hogy mi, akik tudjuk azt, hogy milyen rosszul esik ez, hogyha valakit megbántanak valamilyen szóval, csúfolással, beszéddel, hogy mi nagyon figyeljünk arra, hogy mit mondunk. A Biblia arról beszél, hogy aki Istenre figyel, annak a szava tud gyógyítani, vigasztalni, örömöt adni. És arra szeretnének buzdítani titeket, hogy a ti szavatok, a ti beszéletek a többiekhez, vagy akár édesanyához, édesapához, nagyszülőkhöz mindig olyan legyen, mindig olyat mondjatok, ami kedves, ami épít. Ki az, aki szeret legózni közöttetek? Van a legó, van néhány. Igen, de építeni, vagy alkotni biztosan többen szerettek, hogyha valaki a szavaival kedveseket mond, és jót mond a másiknak, meg igazat mond, az olyan, mint aki épít, nem rombol, nem bánt, hanem épít. Ezt kívánom nektek, hogy amit ma is kimondotok, az építő legyen, a szeretetből jöjjön, és igaz legyen. Ebben segítsen mindannyiunkat az Isten. Áldás békesség!
Áldás békesség!
Köszönöm szépen, mehettek a gyermekisten tiszteletre. Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 373. dicséretünknek az első versét. Bibliaolvasó kalauzunk szerint mai napra kijelölt igeszakaszból olvasom, Márk evangéliuma 3. részéből a 28. és 29. verset. Bizony mondom néktek, hogy minden bűn meg fog bocsátatni az emberek fiainak, még a káromlások is bármennyi káromlás szólnak, de ha valaki a Szent Lelket káromolja, az nem nyer bocsánatot soha, hanem vétkes marad bűne miatt örökké. Eddig Istennek írott igéje, foglaljon helyet a gyülekezet. Egy keresztjén ige hirdető egy alkalommal, aki evangelizátor is, ezt mondta, Isten Szent Lelke bennünk lakozásának a tudata a legtisztább és legpáratlanabb öröm forrásává válik, amire az emberi szív valaha is képes lehet. A legtisztább, legpáratlanabb öröm forrása az, hogy Isten Szent Lelke bennünk lakik. Nagyon nagy ajándéka a lélek a hívő embernek, hiszen mit is jelent a Szent Lélek ajándéka az életünkben? A Szent Lélek indít minket arra, hogy eljöjjünk a templomba. A Szent Lélek mozgatja bennünk azt a vágyat, hogy keressük az Istent, hogy keressük Isten akaratát, hogy nála keressünk bűnbocsánatot, nála keressük a kegyelmet. Isten Szent Lelke teszi az igét az emberi beszédből élő isteni üzenetté. Isten Szent Lelke segít abban, hogy amit hallunk, amit olvasunk, az életté váljon a számunkra. Ahogyan több keresztjén énekünk is mondja, ó jöjj, élő lélek, hadd támadjon élet, vagy akár egy másik ének, ahol ez a lélek árad, a halálból élet támad. Ilyen valóságos a lélek munkája. Bűnbánatra indít, Isten felé fordít bennünket, hitet, reménységet ébreszt. Jézus Krisztusra, mint ahogy nagyon szép sötétedés után a templomunk a reflektoroktól megvilágítva, hogyha itt járunk a templom előtt esténként. Ugyanígy a Szentlélek munkája, hogy Jézus Krisztusra irányítja, mint egy nagy reflektor, oda irányítja a mi figyelmünket az ő személyére, az ő szeretetére, az ő érettünk hozott áldozatára, szentségére. És a Szentlélek az, aki esedezik érettünk, aki a mi imádságainkat teljessé teszi. A Szentlélek az, aki megmondja, hogy mit mondjunk, hogy hogyan szóljunk, hogy kinek mire van szüksége, amikor beszélünk, és a Szentlélek az, aki segít, hogy tényleg bizonyságot tudjunk tenni az Isten szeretetéről. A Szentlélek adja az életet, a bocsánatot, az örök életet, és a Szentlélek, aki összekapcsol minket a mennyei Atyával, Jézus Krisztus érdeméért. Nagyon nagy ajándék. Vajon hisszük-e, hiszed-e testvérem, hogy te is megajándékozott vagy, hogy Isten neked ajándékozta a Szent Lelkét, hogy ő az, aki ott van az életedben, és éltet téged. A felolvasott ige szakasz, egy nagyon nehéz ige szakasz, amit a mai alkalommal Márk evangéliumából olvashatunk, és talán sokszor azért is nehéz, mert még hívő emberekként is ezeket az igéket hallgatva a félelem, a bizonytalanság érzése van bennünk, hogy lehet, hogy én is beleestem ebbe a bűnbe. Van megbocsáthatatlan bűn, a hívő ember is esetleg elkövetheti ezt. Mit jelent igazából a lélek káromlása, a Szentlélek káromlása, és vajon én bűnös vagyok-e ebben? És igazából sokszor még az is bennünk van ilyen 21. században élő emberekben, hogy nem azt értjük ebből az igéből, hogy milyen nagy evangélium, hogy az egész Szentírás arról beszél, hogy van bocsánat, szemben ugye ismert, híres, amúgy nagyon szépen megfogalmazott József Attila verssel, ami arról szól, tudod, hogy nincs bocsánat. A legnagyobb evangélium erről szól. Minden vasárnap a templomban, hogy tudod, hogy van bocsánat. És ebben a különleges helyzetben, amire mindjárt rátérek részletesebben, ebben a bibliai történetben, ott van az, hogy igen, van bocsánat minden, még a káromlásokra is, csak a Szentlélek elleni káromlásra nincs bocsánat. De mit is jelent ez? Mit is jelentett ez akkor? Miért mondta el ezt Jézus? Az evangéliumban ennél a szakasznál eljutottunk már oda, hogy Jézus nagyon sok rendkívüli dolgot tesz. Az előző részekben van, hogy elhívja a tanítványait, de még előtte, hogy még az ördögöket is kiűzi. És a tisztátalan ördögtől megszállott emberek megszabadulnak Jézus szavára. Jézus szavai, tettei döntésre hívják mindazokat, akik erről hallottak, akik ennek tanúi vagy részesei voltak. Ez az első nagyon fontos üzenete a mai igénknek, hogy Jézus szava döntésre hív. Voltak nagyon sokan a nép körében, akik azt látták, hogy Jézus még a gonosznak is tud parancsolni, és kiűzi az ördögöket, akik dicsőítették az Istent, és mondták, hogy ilyet még soha nem láttunk, és magasztalták az Istent. Aztán voltak, akikből Jézus életének ezek az eseményei aggodalmat, félelmet váltottak ki. A hozzátartozói, a rokonai aggódni kezdtek, hogy mi lesz így Jézussal? Mi történik? Hallották már azt is, hogy ez mennyire nem tetszik, ahogyan Jézus fellép sokaknak, a nép vezetőinek, és annyira aggódtak érte, hogy az aggódásukból vontak le sajnos nagyon rossz következtetést. És voltak, akik Jézus tetteit, amikor látták, tapasztalták, és nem tudták tagadni ezeket a csodákat, akkor rágalmazni kezdték őt. Jézus csodákat, jeleket tesz, messiási jeleket. Itt van Isten országa. Erre vártunk évszázadok óta, ezért imádkoztunk. Van remény, egy új korszak kezdődik. az ő tanítása, csodái, jelei által. Megváltoznak az életek, és van szabadulás. Nem lehet langyosan, nem lehet közönösen viselkedni, amikor ilyen dolgok történnek. Nem lehet senki sem kívülálló. Dönteni kellett, és volt, aki dicsőít, volt, aki fél, volt, aki rágalmaz. Ma sem lehetünk kívülállók soha, amikor Isten igéjét hallgatjuk, amikor itt vagyunk a templomban. Lehet, hogy kinézünk közben az ablakon, vagy lehet, hogy a gondolataink kívül egy kicsit eltávolodnak az igétől, de nem lehetünk kívülállók. Amikor hallom, hogy szól az ige, akkor döntenem kell, közönös nem lehetek. Meghallom, és engedelmeskedek, és hasonlítok a bölcsemberhez, aki kősziklára építette a házát, vagy hallgatom, és olyan, mintha homokra alapoznék, mert elfelejtem, vagy nem az szerint élek, és összedől minden. Ma is döntenünk kell, kicsoda Jézus a számomra. Mit jelent ma, 2017. február 26-án a számomra az, hogy Jézus Krisztus, az Isten fia csodákat tett, és ma is él, és itt jelen van az életünkben. Jézus Krisztus rokonai, vérszerinti rokonai úgy döntöttek, a család úgy döntött, hogy azt mondják, hogy őrület van rajta. Miért mondták ezt? Mert abban az időben akkor felmentést kaphat Jézus, ha magán kívül van, hogyha nem tudatosan mondja, vagy teszi azt, amit tesz, akkor felmentést kap ő is, a követői és a rokonai is. Az ő félelmükből ez következett. Ez volt a megoldás javaslat szeretetből és féltésből. És azt hiszem, ez elgondolkodható a számunkra, hogy mi is félelemből mennyi rossz döntést hozunk az életünkben. Félek és nem szólok. Vagy félek és olyat szólok, ami megsebez, ami eltávolít, ami lerombolja a másik hivatását, küldetését, mindazt, amit a másik felépített. A nép döntése a reménység volt, a várakozás, Jézus követése, öröm, Isten magasztalása, és az, hogy látni szeretném, hogy odaviszem a betegeimet, hogy szeretnék a közelébe menni. Úgy döntöttek, hogy igen, Jézus szeretném követni, és mindent tudni szeretnék róla, mindent hallani akarok róla. És aztán voltak a Jeruzsálemből érkezett teológusok, akik a nyilvánvaló hatalom, a nyilvánvaló erők és csodák létét nem tagadhatták, és ezért azt az igazából nagyon ördögi tervet találták ki, hogy megrágalmazzák Jézust. Azt mondják, hogy ördögi hatalommal, az ördöget cimborál. Miközben Jézus életet ad, megszabadít, gyógyít, segít, azt mondják rá, hogy ez az ördög erejével, a gonosz hatalmából van. Milyen döbbenetes ez az ellenségeskedés, ez az elutasítás, ez a bűn, hogy így rágalmazzák az egyre népszerűbbé váló tanítót, hogy a lehető legrosszabbat mondják rá, hogy ami szent és igaz és tiszta és Istentől való, arra azt mondják, hogy gonosz, bűnös, az ördögtől való. Mennyire kifordított az ő gondolkodásuk, és mennyire szomorú. És mindezt a háta mögött rágalmazzák Jézust. És a második pont, a második üzenete a mai igehirdetésnek, hogy Jézus válaszol ezekre a rágalmakra. Nem kezd vitatkozni velük, nem keveredik velük vitába, hanem hangosan, nyíltan, őszintén, miközben a háta mögött rágalmazzák, ő őszintén rámutat az ő rágalmai hibás következtetéseire. Arra, hogy kezdettől fogva folyik egy harc, Isten harcol a gonosz, a kísértő, a bűn ellen, és ugye a gonosz pedig elkeseredett módon mindenféle hazugsággal, rágalommal harcol Isten ellen. Ugye nagyon döbbenetes, hogy már a teremtésnél ott rögtön egy hazugsággal veszi rá a kísértő Évát, és aztán ezzel együtt Ádámot is a bűnbeesésre, hogy rögtön hazudik az Istenről. És aztán ennek a következménye a kiüzetés az Édenkertből, kiüzetés a paradicsomból, az Istennel való csodálatos közösségből. És mi történik most? Jézus kiűzi az ördögöt, megszabadítja az embert, helyreállítja az ember Istennel való kapcsolatát. Pont az ellenkezője, a sátán romboló, pusztító, bűnbevívő munkájának pont az ellentéte, hogy helyreállítja, lehetőséget ad az Istennel és az egymással való szeretetteljes kapcsolatra, szabad életre, hogy nem a bűn uralkodik rajtam, hanem Isten szent lelke erőt ad ahhoz, hogy ne vétkezzem és nemet mondjak a bűnre. Jézus kiűzi a gonoszt, és megbékéltet az atyával, és ott van ez a szellemi harc a gonosz erőivel szemben. De itt már az evangéliumban, ahogyan Jézus kiűzi az ördögöket, megvalósul az az ószövetségi csodálatos profécia, hogy az ember, az asszonynak a magva a kígyó fejére tapos. És erre mit mondanak, hogy ez a gonosztól van? Jézus azt mondja, hogyha ő a sátánnal szövetkezve űzi ki az ördögöket, hogyha a sátánnal szövetkezve harcol a sátánnal, akkor itt hatalmi harcok vannak a gonosznál, akkor meghasonlás van, akkor megosztottság van, aminek összeomlás a következménye, és ott van a vég. Akkor véget ér a sátán és a gonosz hatalma. Azt mondja, hogy a gondolkodásukban igazából itt van a hiba, hogyha azt mondják, hogy ő a gonosz erejével gyógyít, éltet és csodát tesz, és szabadít, akkor igazából ezzel az ördög hatalma alapjaiban megingott, és vége a sátán hatalmának. Jézus Krisztus azért jött, hogy lerontsa az ördög munkáit, ő erősebb a gonosznál, a kísértőnél. A párhuzamos igehelyeken Máté és Lukács evangéliumában még azt is mondja Jézus, hogyha ti azt mondjátok, hogy az ördög segítségével űzöm ki az ördögöket, akkor vannak, akik ördögöket űznek a népetek tagjai közül, a fiaitok, akkor ők hogyan teszik ezt? Még erre is rávilágít, hogy mennyire hibás és rossz ez a következtetés. Viszont ha én az Isten hatalmával, az Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, akkor kétségtelenül itt van az Isten országa. És erre mit mondotok? Hogyan döntötök? Mit jelent ez a számotokra? Itt van az Isten országa. És mit mond az aggódó rokonoknak Jézus? Az már ugye a holnapi ige szakaszban olvasható. Azt mondja, hogy az az én anyám és az én testvéreim, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Akármilyen jó szándékból próbálunk, vagy féltésből segíteni, de nem ronthatjuk az Isten munkáját sem azzal, hogy őrültnek mondjuk, akiben Isten szent lelke munkálkodik, sem azzal, hogy gonosznak, vagy a sátántól valónak mondjuk ezt. Jézus Krisztus ezek után arról beszél, ami az egyik olyan ige szakasza a Szentírásnak, ami sokakat nagyon érdekel, és szeretnének a titok végére jutni, hogy miről is van itt szó. Elolvasom még egyszer ezt a részt, mert evangéliumából. Bizony, bizony, mondom néktek, minden bűn meg fog bocsátatni az emberek fiainak is, még a káromlások is, bármennyi káromlás szólnak, de ha valaki a szent lelket káromolja, az nem nyer bocsánatot soha, hanem vétkes marad bűne miatt örökké. Példabeszédek könyvében van egy olyan mondat, amit én nagyon szeretek évek óta, szerintem nagyon-nagyon aktuális, mindig döbbenten újra és újra rájövök, hogy mennyire aktuális a mi korunkra. Ha valaki bűnösnek mondja az igazat, és igaznak mondja a bűnöst, mindkettő gyűlöli az Úr. Egy rövid mondat a példabeszédek könyvéből, de milyen komoly üzenete van, és mennyire rávilágít sokszor a mi korunkra. Bűnösnek mondani, ami szent és igaz, rombolni azt, ami jó, ami építő, ami emberek javára van, és minden módon rágalmazni, és ugyanakkor igazként, szinte ilyen zászlóra tűzve lobogtatni olyan dolgokat, amelyek a Biblia szerint egyértelműen bűnös dolgok és bűnös emberi magatartások. Mennyire kifordított a mi világunk. Emlékszem, hogy egyszer ifjúsági órások, hát már évtizedekkel ezelőtt a gimnazista fiatalokkal beszélgettünk erről, az igéről, akkor, amikor arról szólt egy vita éppen, döbbenetesen anyák napján volt egy tüntetés, hogyha emlékeznek rá a testvérek, akik ezt megélték akkor, hogy anyák napján volt erre nézve tüntetés, ugye legalizáljanak bizonyos kábítószereket Magyarországon, és erre nézve voltak egy csomó fórumbeszélget, és emlékszem, még így pelengére állították az egyik református gimnáziumot, az Alföldön, tehát a Kunszent Miklósit, ahogyan ők próbálták felvenni a harcot a kábítószer fogyasztása így a fiatalok körében, és ez volt így a napi hírekben, és tényleg így anyák napjára ez volt az üzenet, hogy minél inkább engedjük ezt szabadon az országban. Nem szeretnék ilyen politikai dolgokba belemenni, csak ezt így jelzésképpen, hogy mennyire ki tudjuk fordítani a dolgokat, hogy igaznak mondani helytelen magatartásokat, és bűnösnek mondani olyan dolgokat, amelyek amúgy az életről szólnak, és igazak lennének. Sárral dobálni azt, ami szent és igaz. A Bunyai Jánosnak van ez a regény, amit még gyerekkoromban olvastam, bizonyára többen, az Arándok útja, ami ugye ilyen képekben, szimbólumokban mutatja be a hívő ember életét, és ott van egy ilyen jelenet, amikor sárral dobálják és rágalmazzák a hívő embert, és ugye ez szép ez a kép, hogy hiába akármennyi sárdobálnak rá, még fehérebb és ragyogóbb attól az a ruha, és nem látszik meg rajta a sár. De tudjuk azt, hogy tönkre lehet tenni emberek életét rágalmazásokkal, olyanokkal, amik nem igazak, és terjeszteni, súgni, hogy megrendüljön a bizalom abba az emberben. Sajnos a történelemben nem egyszer alkalmazták ezt a módszert emberek, közösségek tönkretételére. Gondoljunk csak arra, hogy a keresztény egyházban a római birodalom idején mennyi mindennel vádolták a keresztényeket, mielőtt a keresztény üldözés kirobbant. Ugye a legszentebb az úrvacsora közösségét hogy kifordították, hogy a keresztények kannibálok, mert hogy embert esznek, de lehetne mondani a példákat, vagy ugye tűzzel akarják elpusztítani a világot, ezeket talán mindannyian hallottuk már. De hát tudjuk azt, hogy akár a 20. században is mennyi emberi életet tent tönkre az, hogy szent és igaz törekvéseket, értékeket besároztak, és ezzel emberek életét tették lehetetlenné. Jézus Krisztusban Isten szent lelke munkálkodott kezdettől fogva, amikor megkeresztelkedett, galamb formájában rászállt a Szentlélek, és a Szentlélektől indítva tett, gyógyított, cselekedett, beszélt. Isten szent lelkére azt mondani, hogy az ördögtől van, ez mit jelent? Ellökni, vagy az egyik ige magyarázó azt mondja, hogy ráütni, vagy rávágni arra a kézre, ami a bocsánatot és az irgalmat adja. Mit jelent ez? Hogy valaki, amikor a szent lelket káromolja, az igazából az, hogy azt a lehetőséget, a szent lélek ébreszti a hitet, a szent lélek adja a bűnbocsánatot, a szent lélek által kapjuk az örök életet, a szent lélek teszi valóságossá számunkra mindazt, amit Jézus Krisztus elvégzett érettünk, és erre azt mondani, hogy ez a sátántól van, akkor ezzel, aki így gondolkodik, ezzel kizárja magát a kegyelemből, hiszen pont a kegyelmet osztó kezet löki, taszítja el magától, vagy üti vágja, miközben így gondolkodik. És mi a szörnyű bűn még ebben, hogy nem csak saját magát zárja ki a kegyelem egyetlen lehetőségéből, ez olyan, mintha valakinek az egyetlen esély a túlélésre egy gyógyszer, és azt nem veszi be, mert azt mondja, hogy ez biztosan árt, és pusztít, és ezzel az életben maradás esélyét veszi el. De ők nem csak saját maguktól, hanem az egész néptől el akarják taszítani ezt a kegyelmet. Tudva cselekszik a bűnt, ez a Szentlélek elleni káromlás, hogy nem csak ő maga mondja azt, hogy ez ördögtől van, ami engem életre vinne, és az Istennel közösségbe vinne, hanem még a többieknek is elterjeszti, hogy senki, tehát még a többieket is megakadályozza abban, hogy részesüljenek a kegyelemből. Megkeményedve, megkeményedés a következménye annak, ha valaki tudatosan utasítja el az Isten irgalmát, az egyetlen esélyt, amit Jézus Krisztusban kaptunk. Az evangélium arról szól, hogy van bűnbocsánat, van kegyelem, van győzelem a gonosz felett. És milyen döbbenetes, hogy pont a győzelmet Jézus Krisztus úgy hozta el a számunkra, hogy meghalt a kereszten. Miközben azt mondták, hogy Isten káromlás miatt került a keresztre, hogy ez volt a legfőbb vád, hogy ő káromolja az Istent, akiben az Isten jelen van. És aki éppen Isten felé nyitott kaput az ő szenvedése, halála és feltámadása által. Ez az ige nem azért van a számunkra, hogy féljünk és rettegünk, hogy hú, én elkövettem-e megbocsáthatatlan bűnt. Aki Jézus Krisztusban hisz, annak a számára van bocsánat és van örök élet. És aki Jézus Krisztust elutasítja úgy, hogy azt mondja, hogy amit ő tett, az mind a gonosztól van, azzal elutasítja a lehetőséget a bűnbocsánatra és a kegyelemre. Nem félelemébresztés, elbizonytalanítás a cél, hanem hogy vegyük komolyan Isten lelkének a munkáját, vegyük komolyan az ő szavát, az ő ajándékát, vegyük komolyan, hogy a megbocsátás egyetlen lehetősége, hogyha elfogadom Jézus érettem hozott áldozatát, de hogyha őt elutasítom, akkor kizárom magam az édenkertből, kizárom magam a paradicsomból, az Istennel való közösségből. A bűnbocsánat, amit Jézus hozott, nem kizár, nem elválaszt, nem kiűz, hanem arról beszél, amiről a ószövetségi csodálatos igék is, örökké tartó szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen. Isten a szent lelkét ajándékozza, aki bölcsét tesz, aki tanít, aki esedezik érettünk, aki megmondja, mi az Isten akarata, aki vezet bennünket. Mindenható Isten erősítse meg abban, hogy tudjunk örvendezni a lélek ajándékának, és engedjük, hogy a lélek, az ige, az imádság, a közösségi lét által tanácsoljon, vezessen, utat mutasson a számunkra. Az imádságra hangolódva, meg az énekünkre készülve még szeretnék egy augusztinuszi imádságot olvasni befejezésképpen, ami már igazából ráhangol minket a továbbiakra. Lélegezz bennem, Szentlélek, hogy szentül gondolkozzam. Vezess engem, Szentlélek, hogy szentül cselekedjem. Vonj engem, Szentlélek, hogy szentül szeressek. Erősíts engem, Szentlélek, hogy ami szent, arra vigyázzak. Őrizz engem, Szentlélek, hogy soha el ne vesszek. Amen. Énekeljük a 393. dicséretünk második versét. fennállva imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálásak vagyunk, amiért újra és újra emlékezhetünk a te nagy-nagy szeretetedre irántunk, arra a csodára, hogy megbocsátod minden bűnünket, gyógyítod a mi betegségeinket, megtisztítod, megszenteled a mi életünket. Olyan jó, hogy mi nem egy megvert seregnek a tagjai vagyunk, hanem győztesek lehetünk a te fiad Jézus Krisztus érdeméért. Köszönjük azt, hogy nekünk reménységünk van, köszönjük azt, hogy tőled erőt kapunk, köszönjük, hogy nem bukásra vagyunk elhívva, hanem az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk, és hogy hit által még a hegyek is elmozdulnak előlünk. Köszönjük, hogy ezt annyiszor megtapasztaltuk, és kérünk, hogy ebben erősíts minket újra és újra. És tudjuk, hogy ez a világ, amiben élünk, annyiszor a gonosz hatalma, gonosz befolyása alatt nagyon sok rágalommal, fájdalommal, próbatétellel jár ebben a világban élni, és ami körülvesz bennünket, az nagyon sokszor a szellemi sötétség, és tényleg azt tapasztaljuk, hogy amikor rólad beszélünk, amikor a te tanúid akarunk lenni, vagy akárcsak gyermekeket nevelünk, akkor is tudjuk, hogy a gonosz szellemi erejével vagyunk harcban. Mindenható Istenünk, köszönjük, hogy Jézus Krisztus legyőzte a gonoszt, és köszönjük, hogy mi az övéi vagyunk, és ezért nem győzhet felettünk a kísértés, a kísértő. Mindenható Istenünk, köszönjük ezt neked, és köszönjük a te szent lelked csodálatos ajándékát a mi életünkben is. Köszönjük, hogy valóban a mi pártfogónk, a mi vigasztalónk, a mi útmutatónk a Szentlélek, és köszönjük, hogy annyiszor tapasztaltuk, hogy életet, reményt adott a számunkra. Eléd hozzuk most azokat a testvéreinket, akiknek szüksége van arra, hogy valóban igazán elfogadhassák a bűnbocsánatot az életükben. Könyörgünk azokért, akik még nem találtak nálad arra az örömre, hogy megbánhatják őszintén a bűneiket, és te megbocsátod, és a te hátad mögé veted az ő vétkeiket, és többé nem emlékezel róla. Kérünk, hogy ajándékozz meg a bűnbocsánat örömével mindenkit, akinek erre van szüksége. Könyörgünk azokért, akik betegek, betegséggel küzdenek, és ez gyengíti meg az életüket. Kérünk, hogy te erősítsd őket a te lelked által a próbák elhordozására, és ajándékoz erőt, gyógyulást, megújulást nekik. Könyörgünk azokért, akik szomorúak, akik gyászolnak, hogy te vigasztald meg őket, és az örök élet reménységét erősítsd az ő szívükben. Mindenható Istenünk, különösen könyörgünk azokért, akik gyermekekkel foglalkoznak az óvodánkban, az iskolánkban, vagy a bármelyik iskolában, oktatási intézményben, hogy hadd tudjanak olyan gyermekeket nevelni, akik megismerik Jézus Krisztusban a te győzelmedet, a bűn és a rossz erői felett, és akik valóban a te néped tagjaiként tudnak erősek lenni, és az imádságban erősek lenni. Kérjük a te áldásodat, a te erődet, te áld meg a mi gyülekezetünket, légy velünk, Jézus Krisztusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel köszöntünk mindenkit a templomunkban. Hirdetjük azt, hogy ma délután 3 órakor lesz Csűrös András lelkészi beiktatása Gyömrön. délután 5 órakor fiatal felnőttek köre, hétfőn este 6 órakor énekkar lesz, kedden 9:30-től babamama kör, 6 órától bibliaóra, szerdán 10 órától bibliaóra, este 6 órakor ige körül, csütörtökön 8 órától reggeli áhítat, 9:30-től varrókör, délután 3-tól 4-től konfirmáció előkészítő, pénteken délután 3-tól 4-től a további konfirmáció előkészítő csoportok, pénteken este 6 órától a Aero IFI, szombaton délután 4 órakor FBI IFI, és szombaton este 6 órától lesz a vespera következő alkalma. Nagy szeretettel várunk mindenkit, tehát a Zsoltáros istentiszteletünk most szombaton este 6 órakor lesz. Jövő vasárnap pedig úrvacsorás istentiszteletre várjuk a testvéreket. A mai istentiszteleten Tizedes László testvérünk olvasta az igét. A mai napon megkereszteltük Farkas Gézát, Vég Zsuzsanna Katalin és Farkas Géza gyermekét, valamint Pátrovics Botondot, Tyukodi Viktória és Pátrovics Botond Csaba gyermekét. Isten áldását kérjük a családok életére, és szeretettel várjuk őket a gyülekezet közösségében. Akkor ezért hirdetem, amíg nálam van a szó, azt, hogy közeledik a március, a tavasz és a női ima, világ ima nap alkalma is, ami mindig március első péntekén van hivatalosan, de mi mindig márciusban szerdán szoktuk tartani, és most március 8-án szerdán lesz a világ ima nap. Az evangélikus testvéreink adnak most ennek otthon, tehát hozzájuk megyünk. Lesz délelőtt 10-kor és este 6-kor is alkalom. A Fülöp-szigeteken élő keresztény asszonyok készítették Iréna liturgiát, aminek az a központi kérdése, igazságtalanul bánok én veled? Máté evangélium a 20. részéből. Imádság, éneklés, vetítés a Fülöp-szigetekről, tea és sütemény melletti beszélgetés. Nagy szeretettel várjuk minden elsősorban nő testvérünket, de lehet csatlakozni, és ilyen szép rózsaszín szórólapot vigyen minden nő testvér haza, ezen rajt van a részletes tudnivaló. Szeretettel várunk mindenkit.
Kedves testvérek, én is szeretettel köszöntök mindenkit. A Isten tisztelet után a gyülekezeti teremben rendkívüli presbiteri gyűlés lesz, tehát kérem a presbitereket, hogy ne menjenek el, hanem jöjjenek oda. Gondoljunk arra, hogy az óvodába és iskolába a honlapokon található jelentkezési leadásával lehet jelentkezni. Ez hamarosan le is jár, hiszen szerdán jár le, március 1-én az iskolai jelentkezési lap leadási határideje, az óvoda határideje pedig március 31-e. Csűrös Andrásék és a Gyömrői gyülekezet szeretettel vár mindenkit, úgyhogy aki még nem tudja, hogy hogy menjen el, esetleg szervezési segítséget kér, az akkor jelentkezzen nálam, tiszteltes úrnál, vagy Szolontai Károly presbiter testvérünknél. Április 28-a és május 1-e között látjuk vendégül a mezépaniti testvérgyülekezetünket. Ha minden jól megy, akkor jönnek egy 50 fős busszal, tehát 3 éjszakáról lenne szó, és általában a reggelit, illetve a vacsorát kéne a házigazdáknak biztosítani, tehát várjuk a jelentkezéseket, ez egy nagyon jó alkalom, hogy egy kicsit szélesebb körbe Kárpát-medencei kitekintést kapjunk, szintén Szalontai Károly testvéremnél lehet jelentkezni. A hittantáborra a honlapon, gyülekezeti honlapon a hitoktatás fül alatt szintén lehet jelentkezni, illetve július 17 és 22-e között leszünk Révfülöpön egy nagyon jó helyen, aki már volt, az el tudja mondani, aki meg nem volt, az majd megláthatja. Családonként 10.000 forint előleggel Pap Tamásnál lehet jelentkezni, illetve szintén lehet nálunk, vagy akár a hivatalos gyülekezeti e-mail címen jelentkezni, és ne feledkezzünk el az 1%-os szezonról, hogy közegyházunkat, illetve a Budafoki Református Keresztény Alapítványt támogassuk, tehát tényleg néha egészen nem tudják az emberek, hogy mit csináljanak vele, hát mi biztos, hogy jól tudjuk hasznosítani, ezt nyugodtan terjesszük ezt a gondolatot, és végül, de nem utolsó sorban a kárpátaljaiakat továbbra is ajánlom mindenkinek a figyelmébe, pénztárosi asztalnál vagy hétközben az irodába lehet befizetni. Köszönöm szépen!
Isten tiszteltünk végén énekeljük a 392. dicséretünknek mind az 5 versét. Fennállva fogadjuk Isten áldását. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen.